Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Európában közel 1 millió hektár erdő égett le idén Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban, ami több mint kétszerese az eddigi évi erdőégéseknek, és ennek következtében 39,4 millió tonna széndioxid jutott a légkörbe 2025-ben eddig. Itt van velünk Ürge Forsas Diana, fizikus, klímakutató, a Közép-Európai Egyetem professzora. Kedi, csókolom!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt olvastam, hogy ez a mennyiség nagyjából annyi, mint amennyit az ember a légkörbe bocsájt évente. Mi a véleménye erről?
Szerintem itt valami kis pontatlanság van, mert attól függ, hogy milyen tevékenységekből. Nem hiszem, hogy az egész emberiség egy éves teljes kibocsátásával megegyező lenne ez a mennyiség, de akkor is egy jelentős összegről van szó.
De az előbbi adatokban, amiket elmondtam, nincs benne Afrika, ahol 53 millió hektár égett le, Ázsiában 20 millió hektár erdő égett le. Ezek az erdőégések nem akadályozzák, vagy nem teszik lehetetlenné az emberek védekezését a klímaváltozás ellen?
Igen, nagyon jó kérdés, viszont azt kell hozzá figyelembe venni, hogy tüzek mindig voltak és mindig lesznek, eddig is voltak, valamint nagyon sok helyen ezek a bozott tüzek, vagy nem az összes most már, de ezeknek egy jelentős része, természetes része az ökoszisztémának, a helyi dinamikájának, a természetnek. Tehát annyira szükséges, hogy például Kaliforniában például az óriás fenyőről ugye sokan hallottak, az például nem tud szaporodni, ha egy erdőtűz nem pusztít ott helyben, mert csak az után kelnek ki a magok. Tehát része a természetnek. Itt arról van szó inkább, hogy növekszik az erdőtüzek aránya és mértéke és intenzitása. De még önmagában ez sem lenne feltétlenül probléma olyan csak az éghajlatváltozás szempontjából, vagy olyan szempontból, hogy most több üvegházhatású gáz, vagy több széndioxid kerül a levegőbe, hiszen az erdők, amikor nőnek, akkor megkötik a széndioxidot a saját biomasszájukban, vagyis a saját testükben, tehát a széndioxidból ők olyan szénhidrátokat gyártanak a fotoszintézis során, ami a testükbe beépül. És amikor pedig elpusztulnak, tehát amikor vége lesz az életüknek, akkor utána, ahogy lebomlanak, akkor ez a széndioxid ugyanúgy visszatér a légkörbe. Na most, ha tűz van, akkor gyakorlatilag ugyanaz történik, mint amikor az életük végén lebomlanak, csak hamarabb és gyorsabban távozik ez a széndioxid, de ugyanúgy végül is a testükben levő szén, megkötött szén, az visszatávozik a légkörbe széndioxid formájában. Tehát összességében, ha ezek az erdők, amik leégnek, újra visszanőnének, akkor a légkör így hosszú távon nem lenne vagy nem nincs hozzáadva plusz széndioxid a légkörhöz. Viszont, mivel ha folyamatosan nőnek a tüzek, akkor is, ha visszanőnek ezek az erdők, folyamatosan azért több van a levegőben, tehát összességében mégis az erdőtüzek nagyságának a növekedése az hosszú távon azért növeli a légkörben levő széndioxid mennyiségét. De nem annyival, nem az egész mennyiségen, mint amennyivel leégett az erdő, hanem még a plusznak is csak egy kis részével.
De nem ez a gond a klímaváltozással, hogy túlságosan gyorsan történik, és ezek a változások, éghajlatváltozások, ha a múltban nézzük, akkor 1000 évekig történtek, most meg pár év alatt egészen megváltozott a Földnek a klímája?
Pontosan, ez egy nagyon nagy probléma, hogy nagyon gyorsan változik, és csak még visszatérve az előző kérdéshez, specifikusan az erdőtüzekre vonatkozóan. Ugye itt az a probléma még akkor ad hozzá, azért akkor erősíti az éghajlatváltozást az erdőtüzek, hogyha olyan erős tüzek vannak, olyan gyakoriak a tüzek, hogy bizonyos helyeken már nem tud vissza regenerálni az erdő, nem tud kinőni egy új erdő. Sajnos egyre több helyen Szibériában, vagy a kanadai tajgán egyre több helyen azért látunk ilyet, de akár a mediterrán térségben is lehet ilyet látni, hogy esetleg például egy nagy erdőtűz után annyira szabadon marad a talaj, ugyanutána mondjuk egy hatalmas esőzés is elviszi a talaj, és akkor nem tud regenerálni az erdő, akkor bizony nem történik meg az, hogy az a széndioxid, ami az erdőtűz során keletkezett, az újra meg lesz kötve. De visszatérve a második kérdésre, bizony ez a legnagyobb baj, hogy olyan gyorsan történik ez az éghajlatváltozás, hogy nem ismerünk gyakorlatilag a múltban olyan éghajlatváltozást, amilyen gyors volt, kivéve ugye, amikor olyan nagy katasztrófából történt, például, mint amikor a dinoszauruszok kihaltak, és az a meteorit becsapódott. Tehát itt valóban arról van szó, hogy egyszerűen se a természetnek, se az embernek és az egyéb biológiai lényeknek nincsen lehetőségük a rendes alkalmazkodásra, sőt, akár az infrastruktúránknak és a vagyonunknak sem, hiszen például az épületeinket sem tudjuk pár évtized alatt az egész épületszektort lecserélni, ez gyakorlatilag arról van szó, hogy az egész vasútrendszerünket át kéne építeni, az útrendszerünket és az épületeinket meg kéne változtatni, tehát nem lehet ilyen gyorsan a teljes infrastruktúrát lecserélni.
Olyan vagyok, mint az ötvös bohóc, aki mindig előtt tud húzni egy másik dolgot, és az erdőket megválaszolta, de van egy másik elszomorító esemény is. Az Antarktiszt körülvevő óceán hamarabb válik nyáron jégmentessé, mint az északi sark. Állítja egy átfogó kutatás, amely szerint az antarktiszi tengeri jég elmúlt években megfigyelt visszaszorolása drasztikus változások jele, amiknek messze menő következményei lehetnek a déli kontinens és a bolygó jövőjére nézve. Milyen messze menő következményekről lehet itt szó?
Hát igen, sajnos ugye tudjuk, hogy az óceán, vagy nem sajnos, de tudjuk, hogy az óceán áramlási rendszerek nagyon befolyásolják a Földnek, minden sarkának az éghajlatát, hiszen gondoljunk bele, hogy például csak azt illusztrálva, hogy ahol Európában például Oszló van, de akár London, Helsinki, ott ha átmegyünk ugyanazon a szélességi fokon, akár mondjuk Szibériába, vagy akár Észak-Amerikába, gyakorlatilag már nincs élet, vagy hát emberi élet nem nagyon van, és mind ezt a fantasztikus kulturális és civilizációs virágzást és gazdasági virágzást, ezt gyakorlatilag annak az áramlatnak nevezzük, amit sokan golfáramnak néven ismernek, de igazából ez az úgynevezett atlanti bukóáramlás. Ez egy olyan áramlás, ami fogja magát, és a déli féltekéről szépen föltransportálja nekünk a meleget ide, például Európába, és tehát az északi féltekére, és itt ha ez nem lenne, ha ez az leáll, akkor az északi féltek akár egy fokkal is úgy, ahogy van, le fog csökkenni a hőmérséklet, és a déli féltekre viszont két fokkal melegebb lesz. Hát ilyen nagyon alapvető fontosságúak ezek az óceáni áramlások. Na már most a jég annyira jelentősen meghatározza az óceáni áramlási rendszereket, hiszen a jég az egy fehér dolog, ugye tudjuk, hogyha nyáron akkor egy fehér dologra lépünk, hogy világosra, mezít láb, akkor arra rábírunk lépni, de ahogy jön egy sötétebb felszín, mondjuk egy beton, egy út, vagy egy vagy valami más sötét felület, akkor megsütjük a lábunkat, nem tudunk rálépni. Ugyanez történik, amikor jég elolvad, a jég az visszatükrözi a napsugárzás jelentős részét, amikor elolvad, akkor viszont a fekete óceán az magába szívja, vagy hát elnyeli a napsugárzás nagyon jelentős részét. És ez teljesen megváltoztatja ott az energetikai és hőmérsékleti viszonyokat, ha pár pedig ott helyben, ahol olvad a jég, ott megváltoznak, az jelentősen befolyásolja az egész óceán áramlási körzési rendszereket. Tehát, és ha egy helyen megváltoztatjuk ezt, az egész bolygón megváltozhatnak ezek az áramlási rendszerek, és ez, és például a Golf áramlat, vagy az atlanti bukkáramlás megváltozásától a monszú rendszerek is alapvetően megváltoznak. Tehát annyi, és ráadásul minden összefügg, és ezeknek még most csak most kezdjük megérteni. Sőt, én azt gondolom, hogy a megértésnek is csak az elején vagyunk, mert ezek olyan komplex folyamatok, és ugye nem látunk vissza a földtörténelmek azoknak az időszakára, amikor ezek teljesen mások voltak, vagy hát most is nagyon nehezen tudjuk mérni az óceán áramlásokat, honnan arra nagyon kevés múltbeli bizonyítékunk van, hogy régen hogyan áramoltak az óceán, és pláne, hogy azok milyen, hol milyen hőmérséklet volt. Tehát bizony, ez egy nagyon bizonytalan, nagyon nehéz, a tudománynak egy nagyon nehéz területe különösen visszamenni, és bizony nagyon jelentős hatása van ugye a Föld, és a Föld minden zugának a hőmérsékletére, és itt nem csak hőmérsékletről van, hanem effektíve a gazdaságunk alapjairól, hiszen tudjuk, hogy a klíma alapvetően befolyásolta és befolyásolja, hogy hol vannak virágzó, termékeny és produktív civilizációk, és hol haltak ezek esetleg ki, vagy hol tűntek ezek esetleg el, mert megváltozott csak kicsit, mondjuk fél Celsius fokkal az átlag klíma.
Nerili Ábrám, az Ausztrál Antarktiszi Program vezető kutatója és kollégái szerint, ha nem stabilizáljuk a lehető leghamarabb 1,5 Celsius fokon a globális felmelegedés mértékét, az antarktiszi élővilág elpusztul, majd ezt követi a déli félteke elsivatagodása. Milyen módszerek vannak arra, hogy stabilizáljuk a globális felmelegedés mértékét?
Szerencsére tudományosan nagyon egyszerű a megoldás. Egyszerűen le kell szoknunk a fosszilis tüzelőanyagokról, vagyis az olajról, a szénről és a gázról. Mindez így halva azért elég lehetetlennek tűnik, hiszen hát ha most megnézzük, hogy ki melyik hallgató éppen mit csinál, vagy éppen megy a légkondi, vagy nem sokára majd megy a fűtés, vagy áramot használunk, aminek egy része azért vagy szénből, vagy gázból származik, vagy ha bekapcsoljuk a gulyásleves alatt a gázt, akkor az is földgáz, tehát nagyon nehéznek gondoljuk, hogy tudjuk ezeket kiktatni az életünkből, vagy amikor beszállunk az autóba, vagy akár felszállunk a buszra, az is általában ugye olaja vagy olajtermékekkel megy. De összességében a tudományosan megmutatok, és nagyon látszik is, hogy nagyon jól tudunk ezektől a tüzelőanyagoktól eltávolodni. Már most nagyon jelentősen kezdünk ezekről leszokni, vagy legalábbis a megújuló energiaforrások olyan mértékben fejlődtek, hogy most már a legolcsóbb energiaforrás a világszinten legnagyobb részén a napenergia, jóval olcsóbb, mint a fosszilisból termelt energiaforrások, de a szélenergia is, és most már egyre ügyesebben tudjuk tárolni, és ezt, tehát még az is kisebb probléma lenni, hogy nem mindig süt a nap, és nem mindig fúj a szél. Tehát igenis el tudunk mozdulni. Tehát van megoldás, nem is fog összeroppani bele a gazdaság, csak váltanunk kell, ami nyilván nem könnyű, hiszen például át kell váltanunk az olajalapú közlekedésről, az elektromos alapú közlekedésre, de leginkább, ugye az a legfontosabb, hogy inkább kevesebb energiát használni, és mégis jobban élni, amit szintén tudunk nagyon jól, például a világ 10 legélhetőbb város, ami minden évben ugye a sajtóban egy nagy beszédtéma, gondolom a klubrádióban is, amikor tehát a világ 10 legélhetőbb városa, mindegyik, egytől egyik, nem attól olyan élhető város, hogy a legtöbb autó van egy főre, elsően is a legnagyobb autók vannak, hanem pont az, hogy legkevesebbet használják az emberek az autót, mert a közlekedés nagy része vagy olyan, úgy van eleve a város tervezve, hogy legtöbbet lehet gyalogolni, gyalogolva eljutni, hova kell, vagy legtöbbet lehet kerékpározni, mint például a Kopenhágában, vagy nagyon tökéletes és megengedhető a tömegközlekedési rendszer, mint például a Bécsben, ahol napi 1 euróért lehet akármennyit tömegközlekedni, az ember egy éves bérletet vesz, vagy például Oszakában, ami szintén benne van a 10-ben, ahol gyakorlatilag teljesen megszabadultak a dugótól, szinte alig van az utcákon autó napközben, mert annyira tökéletesen megbízható és tiszta és pontos a tömegközlekedés, hogy semmi értelme nincs parkolót keresgetni és drága parkolókat fizetni. Tehát igen, van megoldás, de váltanunk kell, az igaz, ami nehéz, minden váltás nehéz, de szerencsére nagyon sok a változások közül már jelentősen úton van, és nagyon sok helyen már jelentősen növeli az emberek életszínvonalát is. Tehát nem igaz az, hogy a klíma ellen tenni az csak hatalmas költség. Igen, sok pénzzel még a 1,5 fokot is el lehet érni, de igazából nagyon sok olyan dolgot tudunk tenni, ahol közelebb jutunk a 1,5 fokhoz, és a 1,5 fokos államcélhoz, és igazából jobb is lesz az életünk. De az biztos, hogy elég jelentős erőfeszítésekre és változásra van szükség.
Ön társszerzője volt egy publikációnak, amelynek a címe a nettó zéró kibocsátás felé vezető út modellezése az európai épület állományban. Ugye ez hazánkban eléggé aktuális most, illetve nem csak most, már 10 éve vagy 20 éve aktuális.
Pontosan.
Az nettó zéró kibocsátás mekkora tőkét igényel hazánkban és egész Európában is? Mennyi időt tesz ki?
Igen, ez egy jó kérdés, ez jogos, mert az egyik terület, ahol a legnagyobb lehetőségeink vannak, az pontosan az épületenergetika, hiszen Európában az összenergia felhasználásunknak fele az fűtésre és hűtésre, meg illetve főleg hűtésre. Ennek a nagy része épületek fűtésére megy, és ma már tudjuk, hogy gyakorlatilag nem lenne szükség semmilyen fűtésre, vagy csak ide iszonyú pici fűtési energiára, ha az épületeinket jól megépítjük, vagy jól újítjuk fel. Viszont igen, felújításnál az tényleg egy viszonylag jelentősebb költség, hiszen egyrészt szigetelésről van szó, nyílászáró cseréről, tetők szigeteléséről, a hőhidak kiküszöböléséről, és esetleg hővisszanyerős szellőztetés bevezetéséről. Ezek valóban viszonylag költségigényesek. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem lehet ezt elvárni a lakástulajdonosoktól, vagy épület tulajdonos, vagy háztulajdonosoktól, kádárkocka tulajdonosoktól, hanem itt, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, itt bizony jelentős közpénzeket kell mobilizálni, hogy ezeket a felújításokat meg tudjuk csinálni, hiszen ez biztonságpolitikai érdek. Miért? Azért, mert például a földgázimportnak nagyon jelentős része megy épületenergetikára, tehát a fűtésre. Márpedig, hogyha nem kell fűtésen földgázt használnunk, akkor nem függünk, jóval kevésbé függünk a földgázimporttól, jóval kevésbé vagyunk kitéve különböző biztonságpolitikai sérülékenységeknek. Tehát igen, ez fontos ebbe beletenni a közpénzt, nem is klímacél szempontból, hanem szociális szempontból, ugye az is fontos, hogy az embereknek ne kelljen energetikára vagy fűtésre gyakorlatilag költeniük egészségi szempontból, hiszen még mindig nagyon sokan betegednek meg attól, hogy tényleg nem tudják megfelelően fűteni a lakásukat, és így gyerekek, idősek többet kapnak influenzát vagy egyéb légúti betegséget, emiatt többet a gyerekek többet nem esnek ki az iskolába, és így tovább. Hogy honnan lehet pénz, mert sok pénz. Viszont gondoljunk abba bele, hogy csak 3 évvel ezelőtt, amikor utoljára van adat, az világ össz nemzeti össztermékének, a világ összes GDP-nek több mint 7%-át, több mint 7%-át költöttük a fosszilis tüzelőanyagok dotációjára, tehát szubvencionálására. Ehelyett, hogy ennek csak egy picike részét átirányítanánk az épületenergetikának a szubvencionálására, vagyis az épület felújításra, akkor már bőven meg tudnánk oldani az épületek felújítását is, valamint a energiabiztonságot is nagyon javítanánk, szociális biztonságot, és mellesleg a klímaváltozást is, és a hőkomfortot is, hiszen egy jól felújított épület hőhullámban is jobban megvédi a lakosokat az egészségügyi kockázatoktól. Éppen most hallgattam egy előadást, és egészen ijesztő, hogy az erőszakos cselekmények, bűncselekményeken keresztül a közlekedési balesetekig minden jelentősen megnő egy hőhulláma. Tehát nagyon sok mértékben érint minket a hőhullám. Tehát igen, nagyon fontos, hogy ezt megoldjuk, és közpénz kell rá, de van olyan célra fordított közpénz, amit nagyon könnyen átlát, nem könnyen, mert nem könnyű, mert kell határozni, de van az a pénz, amit át tudnánk irányítani, hogy megoldjuk ezeket a problémákat.
Mekkora óceán vízszint emelkedéssel kell számolni, ha például a grönlandi jégtakaró teljesen elolvad, vagy a nyugat-antarktiszi jégtakaró?
Hát bizony, hogyha a grönlandi jégtakaró elolvad, akkor 7 méter tengerszint emelkedéssel kell számolnom. Na most nem tudom, aki volt Velencében, vagy volt Floridában, vagy New York városban, és itt tovább sorolhatnám, de akár Londontól kezdve bárhova, bármire gondolunk. 7 méter tengerszint emelkedés mit jelent? Ha nyugat-atlanti jégtakaró volt, az több tucat méternyi tengerszint emelkedéssel jár. Tehát itt nagyon nagy összegekről.
Hát akkor vége a világnak, nem? Tehát akkor, akkor
hát
vége
azért
az ember.
A világnak nem ettől lesz vége.
De nem lesz vége az emberi kultúrának? Hát a háborúk fognak kitörni a földére, ahol lehet lakni, meg állatokat tenyészteni, meg mezőgazdasági termékeket termelni, amelyek a töredékére fognak összemenni.
Ez igaz, hát inkább itt ugye az a probléma, hogy nagyon sok ország egyszerűen el fog tűnni a földszínéről, a Marshall-szigetektől kezdve, akár a Seychelles-szigetek is, és több, vagy akár Bangladesh egy jó része el fog tűnni a földszínéről. Ez az egyik baj, de nem csak, ez nem úgy kell elképzelni, hogy szépen a tengervízi napon nagyon-nagyon lassan emelkedik szép nyugodtan, hanem úgy, hogy például az egyik legnagyobb probléma, hogy a tengerszint emelkedésével a sós víz az betüremkedik jobban a partmenti talajvizekben, már pedig az emberiség élelmiszeres kosarának, most időjelzően mondom, tehát ahol termeljük az élelmiszer egy jelentős részét, az pont a partok mentén van. Na most, ha ezekben jobban betüremkedik a sósvíz, akkor az ezeknek a nagyon gazdag és nagyon termékeny földterületeknek a jelentős része sósá válik, és nem lesz alkalmas termelésre. Tehát ilyen nagyon sok áttett módon veszélyezteti az emberiséget a tengerszint emelkedése. Magától nem hiszem, hogy csak az emelkedéstől még háborúk lennének, hiszen ez azért viszonylag lassan fog bekövetkezni. Itt inkább az a probléma, a viszonylag gyorsabban bekövetkező problémák, hogy például mondom a Seychelles-szigetek, Maldív-szigetek egy része, már az évszázad végére lehet, hogy egy jelentős részben víz alatt lesz, hogy azok, az az ember ott az ottani lakosoknak kiad nem csak letelepedési engedélyt, de esetleg földterületet, vagy munkáját, vagy infrastruktúrát, és így tovább. Tehát igen, itt azért komplexebb kérdések vannak, viszont ez viszonylag lassan következik be, és emiatt azért egy globális összefogással ehhez még magában lehetne alkalmazkodni. Az áramlási rendszerek összeomlásához szerintem sokkal kevésbé.
Mit szól ahhoz, hogy magyar kutatók kimutatták, a klímaváltozás érdekében nem mindegy, mivel trágyázzuk a földjeinket? Kiderült, hogy a műtrágya a legrosszabb a klímaváltozás szempontjából, és a szerves trágyázás a legkisebb N20 kibocsátással jár.
Pontosan. Igen, ugye az egyik legfontosabb...
De az Európai Unióban tilos jelen pillanatban szerves trágyázás csinálni.
Hát ezt nem tudtam, ez
tehát Magyarországon...
Nagyon sok helyen érzem, ahogy megyek Ausztriában, utazom, hogy igen, most trágyáztak is, látszik, hát sokszor a marha, vagy a farmok mellett a marha trágyát szórják ki.
Igen, de nagyon módjával lehet csak szerves trágyázni, és nagyon módjával lehet a szerves trágyával kereskedni.
Igen, hát ez nagyon nehéz, ugye a fertőzés veszélyek miatt, meg a betegség terjedések veszély miatt. Valószínűleg ezt át kell gondolnunk, és újra meg kell nézni, hogy hol van egy jó kompromisszum a különböző kockázatok között. De ez igaz, hogy sajnos az éghajlatváltozást okozó üveggázok közül az egyik legerősebb a dinitrogénoxid, ami viszont a műtrágya gyártáskor, meg a műtrágya használattól kerül a levegőbe.
Elnézést, és... csak hagyj kérdezem meg, az N20 az a dinitrogénoxid? Oxidot jelenti egyébként?
Ez nem N20, ez N2O.
Az N2O, bocsánat, igen.
Igen, tehát az dinitrogénoxid, igen. És lehet, hogy van még egy más magyar neve is, én sem vagyok sajnos a magyar szakkifejezésekben nagyon otthon, de a kételke az ugye N2O, és ez egy erős üvegházgáz, tehát növeli az éghajlatváltozást, míg a szerves trágya pont fordítva az igazából csökkenti az éghajlatváltozást, mert az ugye benne van a nevében egy szerves trágya, tehát ami csinál, hogy ráadásul nem csak, hogy javítja a termést, hanem visszaintegrálja a szerves anyagot a talajba. Tehát, ha ügyesen trányázunk, akkor visszakerül még több szén, vagy a szerves anyagnak a része a szén, visszakerül még több szén a talajba, és bizony tudjuk, hogy a talaj az egyik legfontosabb potenciális széndioxid elnyelő, tehát amivel a talajt gazdagítjuk szerves anyagban, azzal tudnánk gyakorlatilag a legtöbb széndioxidot kivonni a világon a levegőből, szinte még többet, mint erdősítés kérdéssel, tehát bizony rettenetesen fontos kérdés, hogy hogyan műveljük a földjeinket, és az is, hogy hogyan tárgyázzuk, de még nagyon sok aspektus van a földművelésnek, amivel nagyon jelentősen javíthatjuk az éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetet.
Van egy utolsó kérdésem is, hát per pillanat, ki tudja, hogy mi lesz pár hónap múlva, vagy egy év múlva. Mit gondol, van az a helyzet, amely után csökkenhet a globális felmelegedés, a klímaváltozás megfordulhat?
Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy ez szinte kizárt. Tehát fizikailag inkább megállítani tudjuk az éghajlatváltozást, hiszen ha nullára csökkentjük a széndioxid kibocsátást, vagy az üvegházgáz, tehát a széndioxid kibocsátást, ha nullára csökkentjük, akkor megáll a melegedés. Viszont nem fog ez visszafordulni. Visszafordulni esetleg akkor fordulhatna, ha az összes üvegházgáz kibocsátást nullázzuk le, vagy úgynevezett negatívat.
Tehát meggátoljuk például az erdőégéseket.
Az még mindig csak a széndioxid kibocsátást befolyásolja. Tehát a széndioxid, vagy az erdőégés az benne.
A többi üvegházhatású gázok, azok ugyanúgy mennek, hiába állítjuk le az erdőégést.
Pontosan, igen. Viszont ha megpróbáljuk negatívba átfordítani a kibocsátásainkat, tehát ha évente több széndioxidot nyelünk el, a többi üvegházgáz nem nagyon tudjuk elnyelni, de széndioxidot el tudjuk nyelni és eltárolni, akkor esetleg tudjuk valamennyire csökkenteni az éghajlatot, viszont itt iszonyatos nagy mennyiségről van szó, tehát ha most nem emlékszem a számokra, de csak egyetlen egy tized Celsius fokos hőmérséklet csökkentéshez 200 gigatonna, 200 biliárd, vagy nem is tudom magyarul lesz mondani, tonna széndioxidot kéne kivonni a levegővel és permanensen eltárolni. Ez hatalmas, hatalmas erőfeszítés és iszonyatos költség. Tehát amikor még azon is gondolkozunk, hogy ami abszolút megéri, hogy az élővezetünket újítsuk fel, és mindenkinek jó, és még ebbe is nehezen tudjuk beletenni a pénzt, nem látom, hogy ki lesz az, aki ekkora összegeket rá fog arra irányítani, ami semmi másra nem jó, sőt, nagyon ronda lenne, mert tele kéne a földet raknunk ilyen ipari berendezésekkel, amik kiporszívozták a levegőből a széndioxidot, és ez iszonyatos mennyiségű vizet és energiát fogyasztana el. Tehát gyakorlatilag lehetetlen, ráadásul pont pár hete jelent meg, vagy pár napja jelent meg a Nature-ben, ami az egyik legbefolyásosabb folyóirat, egy olyan cikk, ami azt mutatta be, hogy igazából, ha még ezt meg is csinálnánk, és azt mondják, hogy iszonyosokat ráköltünk, és tényleg telerakjuk a földet ilyen pozitívokkal, akkor is összesen csak 7-10 fokot foknyi széndioxidot tudnánk kiszedni a levegőből és eltárolni, hiszen a különböző tudományos módszerekkel megmutatták, hogy miért vannak ennek korlátai. Tehát gyakorlatilag összességében az a válaszom, hogy ne reménykedjünk abban, hogy ember ki fogja tudni, tehát ember vissza fogja tudni csinálni a felmelegedést. Nem látunk erre gyakorlatilag semmilyen tudományos szempontban, nem látunk esélyt. Maximum, ha tényleg a föld nagyon összefog, akkor maximum 1 vagy 2 Celsius foknyi hőmérséklet csökkenést tudok elképzelni, de még az is iszonyatosan sokba fog kerülni, és iszonyatosan nagy globális összefogásra lenne ahhoz szükség.
Köszönöm szépen az interjút. Ürge Forsas Diana, fizikus, klímakutató, a Közép-Európa Egyetem professzora volt az Utópia vendége. Viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget.
Utópia.
A Honren kutatóinak részvételével kidolgozott elméleti keretrendszerrel számszerűsíthető és értékelhető a vízi közösségek súlyos zavarás utáni regenerációs dinamikája. A rangos Science of the Total Environment folyamiratban megjelent tanulmányok újdonsága egy olyan átfogó elméleti keret megalkotása, amely feltárja a zavarást követő helyreállás mögött álló eseményláncot, a folyamat egymást követő fázisait, és így lehetővé teszi a jelentős mértékű és súlyos zavarások következményeinek vizsgálatát. Itt van velünk Bodapál ökológus, a Hundren Ökológiai Kutatóközpont makroszkópikus vízgerinctelen kutatócsoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ezzel a problémával eddig még nem találkoztak az ökológusok?
találkoztak a természetben, sokszor előfordul olyan zavarás vagy terhelés, ami a vízi ökoszisztémát érinti, de az az igazság, hogy a zavarásoknak a mértéke az különböző lehet. Vannak egészen kisebb kis zavarások is, illetve vannak nagy zavarások, amik ritkán történnek meg a természetben. Ez egy nagyon fontos különbségtétel, amit meg kell tennünk. A kis zavarásoknál olyanokra kell gondolni, hogy egy folyóvízbe például a tisztított szennyvíz bevezetése, vagy a mederben a kotrás, amik időnként megzavarják a vízi ökoszisztémát, és utána viszonylag rövid időn belül helyre tud állni az az élővilág, amit ott megzavartak. Ezzel ellentétben a súlyos, nagymértékű zavarások egy más kategóriát képviselnek. Ha mondanom kellene példát, amikről eddig vizsgálatok születtek, akkor ilyenek a nagyon jelentős árvizek, vagy az erdőtüzek, amik olyan nem gyakran előforduló zavarások, amik a vízi ökoszisztémák életében egyszer-kétszer, ahogy akár az ember életében is egyszer-kétszer fordulnak elő, és nem nagyon tudunk a hatásukról, és hogy ezen súlyos zavarások után hogy tud helyreállni a vízi ökoszisztéma.
Azt írják a tanulmányukban, hogy a kutatók egy egymást követő fellendülési, az ramp up, és túllövési, overshot és oszcillációs fázisokat leíró elméleti keretet dolgoztak ki, amellyel számszerűsíthető és értékelhető a vízi közösségek jelentős mértékű és súlyos zavarás utáni regenerációs dinamikája. Ebből következik az, hogy van valamilyen törvényszerűség a különböző környezetre általmas beavatkozások utáni regenerációban?
Igen, sejtettük, hogy az ilyen súlyos zavarások után is lehetnek ilyen törvényszerűségek, de pont a súlyos zavarások ritkán bekövetkező volt amiatt, ezeket eddig még nem tudták egy elméleti keretrendszerbe foglalni. Amikor kisebb zavarások nélkül van egy vízi ökoszisztéma, amiben az élőlények egymás mellett élnek, akkor az előbb említett ilyen oszcillációs fázisban vannak, kisebb változások történnek, de hosszú távon egy viszonylag stabil szinten van meg ez az élőlény közösség, ami azt jelenti, hogy jellemző rá, hogy hány faj alkotja, jellemző rájuk, hogy milyen számban vannak jelen ezek a fajok, és ezek ebben az oszcillációs fázisban, zavarás nélkül, ezek nagyjából kisebb változásokkal, de kiegyenlítetten működik ez az egész élőlény közösség, illetve az élőlény közösségek rendszere. Na most, ha ezt a rendszert, ezt az oszcillációs fázis, ezt a stabil fázisnak is hívhatjuk, talán így egyszerűbb megfogalmazni, bármilyen zavarás éri, akkor ez kilendül valamelyik irányba. Vagy lecsökken a fajszám, vagy az egyedszám csökken, de egész egyszerűen megváltozik az egész rendszernek a működése. És a kisebb zavarások hatására ezeket a rendszereket már sokszor vizsgálták, és nagyjából tudjuk is, hogy hogy működnek. A mi kutatásunk újdonsága az, hogy egy nagyon erős és egyszeri zavarás után vizsgáltuk, hogy a kilengés után hogy áll helyre az élőlény közösségek rendszere.
Az a helyzet, hogy Magyarországon én legalábbis két ilyen súlyos környezeti katasztrófára emlékszek vissza. Az egyik a tiszai cián katasztrófa volt, ami súlyos ökológiai katasztrófát is jelentett, a másik a vörösiszap katasztrófa.
Így van.
Nem tudományos nyelven, milyen károk keletkeztek a tiszai cián katasztrófa és a vörösiszap katasztrófa után a környezetben? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra élő lehessen a Tisza, a Torna, illetve a Marcal?
Ugye azt a két zavarást külön kellene venni. Először beszéljünk akkor a tiszai cianidszennyezésről, aminek az volt a lényege, hogy egy cianid dugó ment végig az egész folyó hosszában. És
ez mit jelent, bocsánat, hogy cianid dugó?
Ez azt jelenti, hogy nem egy folyamatos szennyezés volt, ami utánpótlásként folyamatosan terhelte a vizet, hanem egy adag, egy jelentős mennyiségbe jutott a Tisza vízrendszerébe, és az dugóként folyt le az egész folyón keresztül, és ennek a hatásait lehetett mérni, azoknak az eredményei azt mutatják, hogy, hogy viszonylag hamar, és bár ez a cianid dugó ez kipusztította a jelentős részét az élőlényeket, de nem a teljes élőlényrendszert pusztította ki, tehát maradtak túlélők, amelyek alapjául szolgáltak egy viszonylag gyors rekolonizációnak és javulásnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én akkor még nem vizsgáltam a Tiszát, de a olvasott publikációk alapján például a vízirovar fauna az másfél-két év alatt helyreállt, és nagyon nagy problémát nem okozott, vagy tartós károsodást nem okozott a vízi élőlényekre.
És a halpopulációban mi történt? Tehát azok is, tehát regenerálódott a halpopulációja a Tiszának?
Én úgy tudom a publikációk alapján, hogy igen, és a halak is visszatértek, bár nagyon jelentős halpusztulások voltak, de ez időleges volt, és úgy gondolom, hogy pár év után már a halpopuláció is visszatért. Persze itt ki kell emelni, hogy egyéb hosszú távú következmények is lehettek, mert a cianid az egy nehéz fém, amit a halak képesek akkumulálni, és voltak olyan irányú vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy pár évre rá még a cianidnak a tartalma a halakban kismértékben kimutatható volt, de azt hiszem, hogy hosszú távon, több tíz éves táblatban kimondható, hogy regenerálódott a Tisza halfaunája is.
Na most mi a helyzet a tornával és a marcallal, mert hogy arrafelé volt a vörös iszap katasztrófa, és a tornába és a marcallba ömlött az a sár.
Igen, hát ugye mindenki olvasta a hírekbe, hogy ennek nagyon jelentős társadalmi és ugye emberi hatásai voltak, ami nagyon sajnálatos, de ugye mi ökológusként nekünk a élővilág, vízi élővilág rendszereivel kellett foglalkoznunk, és azt vizsgáltuk. Ilyen szempontból a vörösiszap szennyezés sokkal nagyobb terhelésként érte a torna folyót, hiszen abba közvetlenül beömölve teljesen kipusztította az élővilágot, tehát nem maradt szinte egyetlen vízi makrogerinctelen élőlény sem. És ahogy tovább folyt a torna folyón keresztül a marcalba érkezett a szennyezés, ott már eléggé felhigult, és az a lényeg, hogy a marcal folyón már nem a teljes közösségeket pusztította ki ez a szennyezés, hanem maradtak túlélők, és maradtak fajok, egyedek a vízrendszerbe. Aztán, ahogy végül a Dunába ért, ott már minimális hatást tudott kifejteni ez a vörös iszap. És ez a vízrendszeren keresztüli egyre csökkenő terhelés adta nekünk az ötletet és a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen jelentős terhelés teljesen kipusztítja az élővilágot, miként a torna esetében történt, vagy csak részlegesen pusztítja ki az élővilágot, miként felhígult állapotában ez a marcalon megfigyelhető volt.
És mi a tanulsága ennek?
Hát az a tanulsága, hogy az ilyen jelentős súlyozavarásokat mindenképpen el kell kerülni, főleg akkor, hogyha emberi felelőtlenség is okozza részben ezt a terhelést, de az élővilág szempontjából azt mondhatjuk, hogy 2-3 év alatt a vízi ökoszisztéma ki tudja mozogni ezt a terhelést, és újra visszaáll egy stabil élőlényközösség, úgyhogy ebből a szempontból a rekolonizáció és az újra benépesülés az sikeres volt. Amit mi meg tudtunk állapítani és számszerűsíteni, az viszont az volt, hogy a tornán és a marcalon ennek a dinamikája, a mintázata eltérő volt. Tehát attól függően, hogy teljesen kiirtotta az élőlényközösségek rendszerét a szennyezés, vagy csak részben.
Mikor is volt a vörösiszap katasztrófa? Hány évvel ezelőtt?
2010 októberében volt.
Igen, 2010 október 4-én szakadt át a MAL, Magyar Alumínium Termelés Kereskedelmi ZRT tulajdonában lévő Ajkai Tímföldgyár, Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap tárolójának gátja.
Pontosan.
Mi a helyzet most a tornával, illetve a marcallal? Tehát mennyiben tudták magukat hát rehabilitálni?
Én azt gondolom, hogy 100%-ban sikeres volt a rehabilitáció a vízi ökoszisztémák szempontjából.
Ebben önök is benne voltak?
Nem, tevékenyen nem, mint csak monitoroztuk ezt a folyamatot, ezt az élővilág önmaga intézte el, és hát látszik, hogy még ilyen súlyos terhelések után is vissza tud állni egy stabil állapotba a vízi ökoszisztéma.
Azt írják a tájékoztatójukban, amit nekem is elküldtek, hogy a tanulmány hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémák regenerálódását nyomon követő felméréseknek legalább 2,5-3 évet kell átfogniuk, hogy a teljes helyreállási folyamatot rögzíteni tudják, függetlenül a zavarás súlyosságától. Ez az idő az önök rendelkezésére áll? Tehát tudtak ez alatt a kvázi 2,5-3 év alatt tevékenyen vizsgálni, hogy merre is mozdul el a torna és a marcal?
Igen, ez a végleges megállapításunk volt. Abban a helyzetben, szerencsés helyzetben voltunk, hogy 10 éven át tudtuk követni a torna és a marcal élővilágának a visszatelepülését. Tehát ennél sokkal több időnk volt arra, hogy megvizsgáljuk a vízi ökoszisztémát. És ennek a 10 éves vizsgálatnak az eredménye volt az, ami kimutatta, hogy nem is kell 10 év a visszatelepüléshez, hanem már 2,5-3 év elég volt a tornának és a marcalnak, hogy visszatérjen az eredeti és jó ökológiai állapotába.
Milyen lépésekre sarkalja önöket, illetve az országot, akiknek ehhez közük van, hogy pontosan tudják, milyen eseményeknek kell bekövetkezniük ahhoz, hogy helyreálljon a vízi élővilág? Tehát mit kell tenni egy ilyen helyzetben, hogy a magyar ökológusok jól viselkedtek-e a tiszai cián szennyeződéskor, vagy itt akár a torna és a marcal szennyeződésekor a vörösiszap katasztrófa idején?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit mi tanulhatunk belőle, hogy egy egyszeri mintavétel alapján bármikor is van ez a terhelés után, vagy a súlyos zavarás után, nagyon nehéz értelmezhető következtetést levonni, és minden esetben több mintavételi alkalom kell, hogy kideríthessük azt, hogy valójában helyreállt-e a közösség abban a rendszerben, amit a zavarás ért. Ez talán a legfontosabb konklúziója. Éppen ezt próbáltuk megfogalmazni a tudományos publikációnkban, hogy nem elég az, hogy egy év múlva ránézünk, vagy 10 év múlva ránézünk az adott vízi ökoszisztémára, hanem mindenképp több mintavétel kell, és nagyjából 2-2,5-3 év kell ahhoz, hogy pontos képet tudjunk alkotni a visszatelepülés sikerességéről.
Az ön egyik szakterülete az invazív fajok elterjedésének vizsgálata. Következik-e a szennyezésekből, hogy bizonyos invazív fajok olyan helyeken is elterjedhetnek, vagy feltűnnek, ahol valamilyen környezeti katasztrófa történt? Illetve amennyiben ez megtörténik, mit tehet a környezetvédő?
Igen. Tehát ez mindig úgy van, hogy egy invazív faj, ami valamilyen okból megérkezik hazánkba, vagy arra élőhelyre elvetődik, ahol már egy stabil közösség van, oda sokkal nehezebben tudja betenni a lábát, és sokkal nehezebben tud elszaporodni. Ezekkel a zavarásokkal, főleg a súlyos zavarásokkal pont az a probléma, hogy annyira megzavarja az ott élő stabil rendszert, hogy oda egy invazív faj érkezése teljesen más körülményeket talál az invazív faj, amikor oda érkezik, és sokkal jobban tudja, sokkal sikeresebb lehet egy zavart környezetben, mint egy stabil környezetben. Így igen, kijelenthető az, hogy ezek a zavarások elősegíthetik, vagy segíthetik az invazív fajok terjedését. Szerencsére a tornamarccal vizsgálatunk esetében a zavarás után ilyen invazív faj nem jelent meg, és a 10 éves vizsgálatsorozat alatt egyetlen egy ilyen egyedet nem találtunk, amely invazív fajhoz tartozott volna.
Tud arra példát mondani Magyarországon, hogy invazív fajok megjelentek azért, mert valami fajta környezetszennyezés történt, akár egy tóban, akár valamelyik folyóvízünkben?
Konkrét példát nem tudok említeni, de biztos, hogy számos ilyen alkalom volt. Egy év az invazív fajok azért sikeresek, mert a megváltozott környezeti tényezők az ő sikerességüket elősegítik, így a klímaváltozással, a felmelegedéssel olyan területeket tudnak elfoglalni, ahová korábban, még ha el is érkeztek, nem tudtak sikeresek lenni, de a mostani megváltozott környezeti viszonyok mentén egyre sikeresebbek lehetnek, és ha megérkeznek és sikeresek is, akkor ki tudják szorítani az őshonos fajokat, és az egész vízi ökoszisztémát meg tudják változtatni.
Ön ebben a tanulmányban kiemelte, hogy a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Hunren BLK és a Hunren TE, azt gondolom Pécsi, Limno Ökológiai Kutatócsoport és a Hunren Ökológiai Kutatócsoport hidrobiológusainak közös tanulmánya a különböző intézményekben dolgozó kutatók sikeres együttműködésének a példája. Ön szerint mi volt az együttműködés legfontosabb lépése és a legsikeresebb példája ennek az együttműködésnek?
Hát ugye az együttműködés leginkább az váltotta ki, hogy egy olyan súlyos természeti katasztrófa történt Magyarországon, ahogy ön is mondta, hogy nem sok ilyen volt az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, és így minden ökológus és kutató úgy érezte, hogy ezt vizsgálnia kell, és neki is szükségszerű, hogy kimenjen megnézni, hogy mi történik az élővilággal, és hogy változik a zavarás után a helyreállás és a vízökoszisztéma rendszere. Éppen ezért az összes fontosabb hazai kutató helynek a biológusai rögtön a vörösiszap katasztrófa után elkezdte önmagától belső motivációra vizsgálni ezt a zavarást és az utána lévő visszatelepülési folyamatot. Ami igazán sikeressé teszi ezt a együttműködést, hogy ezek, miután egymásról tudomást szereztünk, ezek a műhelyek és a műhelyek biológusai összefogtak, és a tudásukat összetéve közösen elemezték a visszatelepülés folyamatát, aminek eredménye lett egy 10 éves monitoring, aminek a végső eredményét ebben a tudományos cikkben foglaltuk össze.
Igen, de itt az a kérdés, hogy önök tudósok megállapítják azt, hogy mi történt, illetve hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy visszaálljon minden az eredeti állapotába, amivel mindenki egyetért. Csak az a kérdés, hogy egyetérte ezzel a kormány, az mindenkori kormány, mert hogy ez sok-sok pénzbe kerül, ha önök valamit megállapítanak, és arra energiát, időt, stb. Kell fordítani.
Igen, bár még egyszer szeretném kiemelni, hogy mi csak monitoroztuk az élővilág természetes helyreállítási rendjét. Tehát mi azt tudjuk megmondani, hogy egy ilyen katasztrófa után az élővilág mire képes a visszatelepülés szempontjából, és azt tudtuk megállapítani, hogy ez megtörtént 2,5 év alatt, ez sikeresen helyreállt, ez a vízi ökoszisztéma. A kormány ebből a szempontból nem tud semmit tenni az utólagos visszatelepülés elősegítése szempontjából. Itt leginkább a természetbe kell bízni, és leginkább hagyni, hogy a természet dolgozzon. Ha ezt nem gátoljuk, akkor szerintem a társadalom mindent megtett azért annak érdekében, hogy a visszatelepülés sikeres legyen. Amit itt a társadalom tud tenni, és a társadalom felelőssége az, hogy ezeket a katasztrófákat megelőzze, és olyan ellenőrzési rendszert, minőségbiztosítási rendszert dolgozzon ki, ami ennek a, vagy az ilyen jellegű katasztrófáknak az esélyét a minimálisra csökkenti, ha nem is a nullára.
Mi a helyzet külföldön? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországon a tudományos vizsgálódás e tekintetben eléggé magas fokon működik, de mi a helyzet mondjuk az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában? Ugye ott volt eddig az emberiség történet legnagyobb katasztrófája, a Deepwater Horizonnak a fölrobbanása, és az egész mexikói öböl ezáltal szennyeződött. Lehet-e arról tudni, hogy ott mi történt, ott óriási pénzeket fektettek a víztisztításba, az olaj lecsapolásába, stb. Tudni lehet-e azt, hogy helyreállt-e például a mexikói öbölben az ökológiai rend?
Azért nehéz ezeket a súlyos és ritkán előforduló zavarások hatását vizsgálni, mert ugye nem lehet rá felkészülni. Nem lehet rá mintavételt tervezni, nem lehet rá időpontot tervezni. Egész egyszerűen, amikor bekövetkezik, és amikor hírt kapnak róla a tudósok, akkor már csak egy utánkövetést tudnak végezni. Tehát nincs lehetőségünk olyanra, hogy például egy... nem is tudom, ahogy egyéb ökológiai vizsgálatokba szokás különböző terhelések hatását úgy vizsgálni, hogy mi van, hogyha kis terhelést adunk a vízi ökoszisztémának, mi van, ha nagyobb terhelést adunk, és mi van, ha még nagyobb terhelést adunk, és akkor meg tudjuk állapítani például azt, hogy egy három kategóriába sorolt erősség, terhelés erősség után a vízi rendszer az hogy tud visszatelepülni. Tehát pont ez a problémája ezeknek a nagyon nagy és súlyos katasztrófáknak, hogy ilyenre nincs lehetősége a kutatóknak, azt tudják csinálni, hogy amikor megtörténik, utána kimennek és nyomon követik a helyreállítódás folyamatát. Az ön által említett súlyos katasztrófa a mexikói öbölben valószínűleg szörnyű nagy károkat okozott, és valószínűleg sokkal hosszabb lesz a tökéletes helyreállásnak az ideje. Nem tudom, hogy ezt konkrét információm nincsen, hogy pontosan hol áll ez a helyreállítás, de azt tudom mondani, hogy az élővilág mindig visszaveszi azt, ami az övé, és hiába okoznak az emberi mulasztások ilyen nagy súlyos katasztrófákat, az élővilág mindig valamilyen módon képes lesz ezt ellensúlyozni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boda Pál ökológus, a Hunden Ökológiai Kutatóközpont makroszkópikus vízi gerinctelen kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
Én köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.